Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 58. Zsoltárunkat énekeljük. Az 58. Zsoltárunk első versét, ti tanácsban ülő személyek, kik zúgolódtok ellenem. Foglaljunk helyet testvérek, és a 165. dicséretünket énekeljük el végig, mind a 6 versével. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a soron következő 58. Zsoltárból. Az éneklő mesternek az altashétre Dávid miktámja. Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-e meg? Avagy igazán ítéltek-e ti, embernek fiai? Sőt, inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben, a ti kezeitek hamisságát méritek e földön. Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta. Tévelyegnek a hazugok anyjuk méhétől kezdve. Mérgük olyan, mint a kígyónak mérge, mint a siket áspisé, mely füleit bédugja, mely nem hallja a bűbájosoknak szavát, sem a bűvölőit ki bűbájakban jártas. Isten, rontsd meg az ő fogukat az ő szájukban. Az oroszlánoknak zápfogai törd össze, Uram. Olvadjanak el, folyjanak szét, mint a víz. Ha felteszik nyilait, legyenek tompultak azok. Legyenek, mint a csiga, mely szétfolyva elmúlik. Mint az asszonynak idétlen szülötte, mely nem látta a napot. Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égőn, elragadja azt a forgószél. Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást, lábait mossa a gonosznak vérében, és azt mondja az ember, bizonyára van jutalma az igaznak, bizony van ítélő Isten e földön. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló, magasságos Istenünk, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk imádattal és hódolattal a szívünkben, ezen a vasárnapon is. Köszönjük néked, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten. Hálát adunk testi-lelki javainkért, amiket elvehettünk, és köszönjük, hogy mielőtt elindulnánk az új hétre, megállhatunk, elcsöndesedhetünk a te színed előtt, hálával és imádattal, és kérve a te tanításodat, a te bölcsességedet, tégy bölcsé az útra, melyet járnunk kell az előttünk álló napokban is. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged nem csak az ajándékaidért, amiket itt a földön tapasztalunk, hanem a legnagyobb ajándékodért, ami drága megváltó Urunkért, Jézusért. Köszönjük Jézus Krisztusunk néked személyesen is, hogy eljöttél, magadra vállaltad bűneinket, azok büntetését, ott a Golgota keresztjén. Köszönjük néked drága áldozatodat, melyért, emelyért mi bűnbocsánatba részesülünk. Most is, itt is kérünk is téged, tisztíts meg a szívünket minden elkövetett bűnünktől, melyekkel az elmúlt napokban is szomorítottunk téged. Köszönjük néked kegyelmed evangéliumát, köszönjük, hogy ezzel vigasztalsz minket. Köszönjük, hogy szívünkbe tudod súgni, és meg tudod erősíteni, megbocsátattak a te bűneid. Köszönjük néked, hogy a te drága szerelmedet dicsérhetjük, aki elküldted nékünk a te drága lelkedet. Ó Szentlélek Isten, kérünk, légy velünk most is, és szólj a szívünkhöz, egyénenként is, de magához az egész gyülekezetünkhöz, és tedd jelenvalóvá köztünk a mi magasságos Istenünket, drága mennyei atyánkat és Jézusunkat. Segíts, hogy most kellő alázattal, tisztelettel, hódolattal, imádattal, készséggel tudjuk hallgatni a te szent ígédet. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülve a 172. énekünket, a 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Nagy mértékben. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott Zsoltárból, az 58. Zsoltárból, a 12. versből olvasom. És azt mondja az ember, bizonyára van jutalma az igaznak, bizony van ítélő Isten e földön. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ahogy egy bővízű hegyi patak tajtékozva, kavarogva rohan a völgybe, olyan ez a Zsoltár, amiben gyorsan változó képek torlódnak egymásra, kavarog, örvénylik a szenvedélytől, és így rohan a megnyugvást jelentő záróvers felé. Bizonyára van ítélő Isten a földön. Dávid Zsoltára az altashétre, miktám, altashét azt jelenti ne bánsd, a miktám azt jelenti aranyékszer. Az előző zsoltároknak is ez volt a felirata, a következőnek is ez lesz. Ennél fogva valószínűsíthető, hogy ugyanabban az időben keletkezett zsoltárokról van szó, de ennek a tartalma is erre utal, ugyanis abból az időből származhat, amikor Dávidot már királlyá kente Sámuel próféta Isten parancsából, de a trónon lévő Saul király és az ő emberei mindenáron el akarták tenni őt lábalól, üldözték őt. A Zsoltárnak a tartalmát úgy lehetne talán összefoglalni, hogy Dávid a korabeli hatalmi elitet kérdezi az elején, utána megvádolja őket, rámutatva istentelen és országromboló tevékenységükre, ami miatt azután Isten büntetését kéri rájuk, és vágyik arra, hogy aztán az igazságos büntetésüket látva az Isten félők levonhassák azt a következtetést, hogy mégiscsak nincs megsemmisítve az igazságosság a földön, van igazságosság a földön, mert Isten ítél, aki az ő benne bízókat rehabilitálja, és az ellene lázadókat pedig eltörli. Istenfélő vezetők elleni szózat ez a Zsoltár, amiben Isten közbeavatkozását kéri a király az országban az igazságosság helyreállítása, illetve Isten dicsőségének a helyreállítása érdekében. Hát próbáljuk átnézni ezt a Zsoltárt, kezdve azzal, hogy a bírákat felkérdezi Dávid. Saul király, illetve istentelen bíráinak, az azt jelenti, hogy azok az emberek a bírák, akiknek Isten hatalmat adott az emberek fölött. Szóval föltesz nekik egy nagy kérdést. Ti, embernek fiai, hát emberek vagytok. Bár az eredeti szöveget egyébként lehetne úgy is fordítani, hogy ti istenek, vagy Isten fiak. Ti nagy emberek, vajon az ítéleteitekkel, amiket hoztok napról napra, vajon az igazságnak, az isteni igazságnak, törvénynek szereztek-e érvényt, vagy pont ellenkezőleg tesztek? Az ítéleteitekkel nem adtok, vagy nem szereztek érvényt az isteni igazságnak, hanem éppen hogy elnémítjátok azt, nem engeditek azt érvényesülni, és helyette a sátáni hazugságot engeditek érvényre jutni. Igazságosan ítéltek, Isten szerint ítéltek, pártatlanul ítélitek az embereket, mert hogy nem a személyükre néztek, hogy egyik szegény, a másik gazdag, hanem Istenre néztek, és az ő törvény, az ő igazsága szerint ítéltek, amivel neki szereztek dicsőséget, az embereknek a javát szolgáljátok, hiszen a bűnös elnyeri a büntetését, az ártatlan pedig megúszza azt, mert nem is szolgált rá. Isten átka az, amit rászabadítotok a népre, vagy az Isten áldása az, amit rászabadítotok a népre, azzal, ahogy ti eljártok a hivatalotokban. Azért azt kell mondjuk, testvérek, hogy ez egy elég súlyos kérdés, hogy így mondjam, nagyon-nagyon-nagyon súlyos kérdés, amit Dávid föltesz a korabeli hatalmi elitnek. Kétségtelen, hogy ma azt mondanánk erre, és azt is kell mondanunk, hogy ez egy olyan kérdés, aminek politikai felhangjai vannak. Hogy finoman fejezzem ki magam. Dávid bátor volt, amikor ezt a kérdést föltette. Ugye ő egy valószínűleg üldözött ember volt, akit bár Isten királlyá tett, de mégis nem ismerte még előtt igazából senki. Ő egy senki volt, aki körül hasonló némandok gyülekeztek a menekülése idején, a pusztában, ahogy olvassuk a történetét. De ő ebből a pozícióból is fölmeri tenni ezt a kérdést. Mert nem csak, hogy Góliáttól nem ijedt meg, hanem a népe nagyjaitól sem ijedt meg, hanem királyhoz méltó, igazi Isten szerint való királyhoz méltó prófétai bátorsággal szól hozzájuk. Nagyon jól tudja azt Dávid, amit az ókori ember is tudott, különösen a zsidóknál, de máshol is sejtettek ebből valamit, hogy akik egy nép élén állnak, azok a hatalmukat Istentől kapták. A zsidók tudták ezt. Istené a hatalom az egész földön, de ő a hatalmát megosztja, és rábízza bizonyos emberekre bizonyos hatalmat, akik az ő hatalmának a képviseletében kell, hogy eljárjanak, tudva azt, hogy felelősek neki azért, hogy hogyan használják fel az őtőle kapott hatalmat. És azt az emberek közötti igazság, isteni igazság és igazságosság érvényesítésére, vagy a hazugság és az igazságtalanság gyarapítására használják, és ezzel a népüknek a fejére, a kultúrájukra átkot, vagy éppen ellenkezőleg áldást hoznak. Illetve hát Isten dicsőségét munkálják-e, vagy nem. Ezek hát olyan kérdések, testvérek, amit nekünk is, mai élő embereknek is föl kell tenni. A hatalomban lévőknek. Most teljesen mindegy, hogy akár jobboldali vagy baloldali kormány van, vagy kormányzat van, ezt a kérdést profétai bátorsággal kell föltenni a hívő népnek, és meg kell kérdezni, hogy vajon akik fölöttünk vannak, azok az Istentől kapott hatalmukat arra használják, amit Isten akar, vagy pedig pontosan az ellenkezőjére használják, és Isten nevére dicsőséget vagy gyalázatot hoznak, a népnek a javát munkálják-e, vagy a kárát, átkot szabadítanak ránk, vagy Isten áldását hozzák reánk. Ezt a kérdést prófétai bátorsággal kell föltenni minden időkben. Van, amikor elveszítjük a bátorságunkat, és nem merjük ezt a kérdést föltenni, hanem úgymond megalkuszunk a hatalmasokkal, a hatalmi elit réteggel, de ez nem jó. Ezt a kérdést valóban Istentől kapott bátorsággal újra és újra fel kell tennünk. És hogy így mondjam, testvéreim, nem csak, hogy másoknak kell ezt a kérdést föltenni, mondjuk kormánytagjainak, vagy kormányzatban lévő felelős vezetőknek, hanem minden szinten vezető embereknek. Föl kell tenni a kis falvak vezetőinek, föl kell tenni a városok vezetőinek, föl kell tenni az egyház vezetőinek, egy gyülekezet vezetőinek, föl kell tenni a média tulajdonosainak, azoknak az embereknek, akiknek adatott valamiféle hatalom, hogy másokat dirigáljanak, mások sorsát befolyásolják. És ilyen értelemben, hogy mondjam, saját magunknak is föl kell tenni ezt a kérdést, mert valamilyen szinten mi is például a társadalom legkisebb egységének, a családnak vagyunk a fedje vezetői. És én, mint családfő, föl kell tegyem saját magamnak is ezt a kérdést, hogy Istentől kapott férji vagy édesapai hatalmammal jól élek-e, az ő törvényeit érvényesítem-e, az ő evangéliumát érvényesítem-e a családomba, vagy pedig nem, és a hétköznapi döntéseimmel éppen, hogy nem az Isten akaratának az érvényesülését segítem elő a családomban, hanem pont annak az ellenkezőjét, és így a saját szeretteimre is Isten átkát szabadítom, és nem az áldását. Hogy is van ez? Úgyhogy előtt még esetleg a falvak, vagy a városok, vagy a média, vagy a kormány tagjait kérdezzük, mindenek előtt önmagunkat kell megkérdezni, hogy vajon mi mit csinálunk. Sajnos erről ugye legtöbbször el szoktunk feledkezni, hogy mi is valamilyen szinten vezetők vagyunk. Nem csak apaként, hanem édesanyaként is. És ez a kérdés, ez minden vezetőnek szól. Vajon az isteni igazság szerint kormányzok-e? És így Isten dicsőítem-e? És az enyém javát szolgálom-e? Átkot szabadítok az enyémre, vagy áldást szabadítok rájuk? Mert nyilvánvaló, hogyha nem Isten szerint működünk, testvérek, akkor a közösségeinkre nem fog semmiféle áldás szállni. A családjainkra se, a gyülekezetünkre, semmire. Isten áldása azokon van, akik őrá figyelnek, és ha még oly töredékesen is, mint akár Dávid király is annak idején, mert ő se volt tökéletes, de mégis Istenre figyelt, és kegyelemből élve próbálta az Isten akaratát érvényesíteni a saját népébe. Úgyhogy Isten úgy tekintett rá, mint a mintakirályra. Annak ellenére, hogy súlyos bűnei voltak, ismétlem, nem volt tökéletes ő sem. Kegyelemből élt. És Isten mégis mellette állt, és megáldotta őt, és a kormányzása alatt az egész zsidó népet. Szóval Dávid kérdez, mi is kérdezzük magunkat, de a fölöttünk állókat is. És itt egy fontos dolog van, testvérek, még mert szavazás is lesz ebbe az országba, és mint szavazó polgárok is felelősséggel tartozunk. Bizonyos értelemben Isten bennünket használ fel arra, hogy a hatalmat, az ő hatalmát más odaadja valakiknek, akik kormányoznak. És ebbe a tekintetben azért is felelősek vagyunk Istennek, hogy amikor ott állunk majd a szavazófülkébe, hova húzzuk az X-et. És itt ebben az igében is, testvéreim, de más igékben is megkapjuk a legfőbb szempontot. Hogy így mondjam, az isteni bölcsességet ahhoz, hogy hova is húzzuk. Mert még véletlenül se szabad keresztjén emberként olyan emberekre húzni az X-et, akikről nyilvánvaló, hogy Isten semmibe veszik. Akikről teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy Isten az ég egy világon nem jelent nekik semmit, egy nagy nulla. Az életük is ezt tanúsítja, akár kormányon vannak, akár kormányra törekszenek. Nem szabad. A legfőbb szempont, amit néznünk kell, a legfőbb isteni bölcsesség, amit mond, hogy Istennel milyen viszonyban vannak. A keresztény hittel milyen viszonyban vannak. Ez a fő szempont. Nem az, hogy jobboldali, baloldali. Nem ez a fő szempont. Nem az, hogy mennyi pénzt tömtek a zsebembe, mennyit vettek ki. Nem ez a fő szempont. A fő szempont, hogy Istennel hogy állnak. Az isteni rendekkel, az isteni törvényekkel hogy állnak. Ez a fő szempont. Minden politikai választásnál. És azért, hogy mi odahúzzuk az X-et, azért mi magunk felelősek vagyunk. Nem csak a családban vagyok felelős azért, hogy apaként, meg anyaként Isten szerint való módon intézem a dolgokat, hanem a szavazó fülkében is, hogy azt a kis hatalmat, ami nekem szavazó polgárként adatott, azt mire használom és kire adatom, vagy adom le a szavazatomat. Úgyhogy imádkozzatok a szavazó fülkébe is. Hogy nehogy véletlenül olyanra szavazzatok, akiről nyilvánvaló az istentelenség. Keressétek azt, hogy Uram, te mit akarsz? És ne a hasatokból, meg ne a médiára támaszkodva húzzátok majd az X-et. Na, de nézzük tovább, testvérek. A bátorság, az első, amit szerettem volna itt aláhúzni, az a bátorság, ami megnyilvánul abban, hogy Dávid megmeri kérdezni a korabeli hatalmasokat, az elitet, hogy ti Istenre valamennyire ügyeltek, aztán az ő igazságát szólaltatjátok meg, annak szereztek érvényt, és pártatlanul ítélitek az embereket, vagy pártosak vagytok, és az igazságot elnyomjátok, és Istenre gyalázatot hoztok, a népeteket tönkreteszitek, mert az ártatlanok szenvednek, a bűnösök futhatnak. Egy nagy feszültség, egy nagy dráma alakul ki az egész országban, mert egy átok száll az egész népünkre azért, mert így viselkedtek Istennel elsősorban, és utána az emberekkel is. Lehet, hogy ti a zsebeiteket tele tudjátok tömni, de más emberek pedig kilódnak és szenvednek, és az istenfélőket gyalázzátok. Igen, a második pont az, hogy a vírákat nem csak kérdezi Dávid, hanem egyszer csak egyenesen vád alá helyezi. Megvádolja őket, testvérek. Ez nagyon, nagyon kemény dolog, mert nem engedi meg nekik azt, hogy egy kicsit is elgondolkozzanak, hogy mit is válaszoljanak erre a kérdésre a megkérdezettek, és esetleg azonnal kikérjék maguknak még a kérdést is, mint valami rossz indulatú gyanúsítgatást. Mert az az elit, az mindig ezt szokta csinálni, hogy mindig kikéri magának azt, hogy őt valaki megkérdezze. Ez az ő nagy kísértésük. Nem akarják, hogy őket megkérdőjelezzük. Pláne, hogy Isten megkérdőjelezze őket, vagy Isten gyermekei megkérdőjelezzék őket. Ők ezt nem akarják. Hát, Dávid nem várja meg, hogy mit válaszolnak, hanem válaszol. És azt mondja, hogy nem. Ti egyáltalán nem az Istenre figyelve és az Isten igazság megszólaltatásán fáradoztok, hanem mit csináltok? A szívetekben, mondja nekik, ravasz terveket szőttök, és a kezetekből méritek az erőszakot, a hamisságot. A kérdésből itt súlyos vád lesz. Dávid, mint Izrael felkent, de el nem ismert királya, súlyos vád alá helyezi a Saul mellett, vagy mögött álló döntéshozó elitet, mert azért ez nagyon súlyos dolog, hogy a szívetekben jogtalanságot cselekeztek, már ott belül jogtiprók vagytok, jogtaposók vagytok, de a jogtiprásotok nem marad a szívetekben, az isteni törvény nem csak a szívetekben tapossátok meg, hanem a kezeitekkel szétosztjátok, terjesztitek. Mert olyan ítéleteket hoztok, hogy elterjed a szívetekben élő jogtiprás és igazságtalanság az emberek között. És teret nyer a hazugság, a hamisság, az igazság háttérbe szorul, Isten háttérbe szorul, az Isten törvénye, az Isten akarata háttérbe szorul. Viszont érvényre jut és diadalmaskodik és ellep mindent az az istentelen gonoszság, aminek nektek kéne az útjába állni. Pontosan, mert Isten erre adott nektek hatalmat, hogy ne engedjétek előtörni az emberi szívekben rejlő gonoszságot. De ti nem ezt csináljátok, hanem korruptak vagytok, és a hatalmat úgy használjátok, ahogy azt nem lehetne használni. Ez egy félelmetes szembesítés, testvérek. Félelmetes szembesítés. Ez a szembesítés azt jelenti, hogy ezek az elit tagjai, lehet, hogy volt köztük egy-két kivétel, de nem valószínű, elérhet egy olyan állapotba egy elit, ahol nincsenek kivételek. Azt mondja nekik, hogy ti az Isten dicsőségét az ég egy világon semmiben nem veszitek, az nektek egy nagy nulla. És ezért, amit mondott a törvényébe, az is egy nagy nulla. Az se számít. Az ítélkezésetekben nem az ő törvénye szerint jártok el. És ezzel tönkreteszitek az embereket is. Nem csak az igazságosságot hozzátok rossz hírbe, és semmisítitek meg, hanem az embereknek is nagyon rosszat cselekeztek. Szenvednek az ártatlanok. Győzedelmeskednek és triumfálnak, akik valóban gonoszságokat művelnek. Istentelenséget. Kihívjátok az egész népre az Isten haragját, és az Isten átkát hozzátok mindenkire, egyénekre, a családokra, mindenkire. És az Isten áldása pedig elmarad, nem száll a népünkre. Ez a legnagyobb baj. Nem az a legnagyobb baj, testvérek, Dávidnál, hogy a nép, nek ez az elitje meggazdagodik, nem ez a fő baj. Mindig voltak gazdagok, meg mindig voltak szegények, nem ez a probléma. Nincs olyan, hogy mindenki egyenlő. A probléma az, hogy Istent megvetitek. Mindenestől megvetitek, az igéjét megvetitek, a törvényét megvetitek, igazságtalanságot terjesztetek a nép körül, a kultúránkat rontjátok meg, és helyezitek Isten átka aláti vezére. Ahelyett, hogy a hatalmatokat, amit pont Istentől arra kaptatok, hogy ezt ne engedjétek, pont azt, arra használjátok fel a hatalmatokat. Teljesen megromlott a szívetek és az összes intézkedésetek, amit hoztok. Ez egy, mondhatjuk testvérek, egy szörnyű szembesítés. Ez egy borzasztó szembesítés. Ha egy társadalmat ilyen emberek igazgathatnak, vagy igazgatnak, Ott mindennek vége van. Ott mindennek vége van. Mindig olyan embereket kell nekünk is keresni, testvérek, akik ennek a vádnak lehetőleg a legkevésbé felelnek meg. Értitek? Akikre a lehető legkevésbé illik ez a vád. Soha se találunk abszolút hívő embereket egy ország élére. A mi országunk élére se. De olyanokat találhatunk, akikre kicsit kevésbé illik ez a vád, mint másokra. És az isteni bölcsesség azt tanácsolja nekünk, hogy messze menően kerüljük az ilyen embereket, akikre Dávid itt a következő pillanatban mindjárt Isten büntetését kéri. Kedves testvérek, meg kell vizsgálni saját magamat, meg nektek is magatokat mindjárt, nem csak a kérdés tükrében, hanem a vád tükrében is. Nem vádol-e minket Dávid, pontosabban nem vádol-e minket Dávid fia, a ma názáreti Jézus. Nem vádol-e minket elsősorban családfőként, gyülekezetvezető, lelkészként vagy presbiterként. Nem vádol-e minket munkahelyi vezetőként, de talán tám városi vezetőként, vagy én kormánytagként, hát azok úgy tudom, hogy nincsenek köztünk. Nem vádol-e minket az Isten ezzel? De ismétlem, hogy először magunk nézzünk a tükörbe, és utána kezdjünk el másokra mutogatni. Mert nagyon hajlunk erre. Te, aki másokat ítélsz, magadat nem ítéled el? Másokat kabzsisággal vádolunk? Mi nem vagyunk kabzsik? Másokat hazudozással vádolunk, mi nem vagyunk hazugok? Másokat irigységgel vádolunk, mi nem vagyunk irigyek? Egy kicsit szálljunk magunkba, testvéreim, és vizsgáljuk meg, hogy nem csak mások nyomják el az Isten igazságot, hanem esetleg én is. És mielőtt másokra kérek Isten ítéletet, vádoljam meg magamat, hogy aztán kegyelmet kérjek és kaphassak én magam is. És mindjárt irgalmasabban fogok másokra is nézni. Sajnos, testvérek, önmagunk feletti ítélkezésre hát kevesen hajlunk. A szívünk valahogy nem visz rá erre bennünket, őszintén szólva. Sokkal, de sokkal gyorsabban hajlunk arra, hogy másokat megítéljünk, mások fölött ítélkezzünk, és magunk fölött meg nagy lelkűen szemet hunyunk. A mi ténykedésünk az huszadrangú. Tehát Dávid kérdezi az elitet, és utána megvádolja őket, testvérek, mégpedig teljes joggal vádolja meg őket. És a harmadik dolog, amit ebből a Zsoltárból kiemelnék még, hogy a bírákra, még mielőtt egyébként ítéletet kérne, még mélyebben bemutatja nekünk. Ez a harmadik pont, amit nem akarok azért kihagyni, mert úgy bemutatja őket nekünk Dávid. És ezzel úgy fölhívja a figyelmünket arra, testvérek, hogy na milyen emberek azok, akiket kerülnünk kell. Nagy ívbe. Szavazásnál is, meg egyébként is. Most nem csak az országos szavazás, presbiter választásnál, vagy helyi vezetők megválasztásánál, amennyiben rajtunk állnak a dolgok. Milyen emberek azok, akiket messze kerülnünk kell? Mert különben magunk fogunk pórul járni. Meg a gyerekeink, meg az unokáink. Azt mondja Dávid róluk, hogy gonosz emberek. Gonoszok. Gonosz emberek. Ez már eleve azt jelzi a bibliai szóhasználatban, hogy Istent megvető emberek. Azok a gonoszok. Aztán azt mondja, hogy ezek az emberek fogantatásuktól kezdve, anyjuk méhétől fogva tévúton járnak. Velük született a romlottság és az istentelenség, és ezen az úton járnak. Nem volt az életükben igaz megtérés. Istennek a fölfedezése, Istenhez való odafordulás, a kegyelem megragadása. Semmi. Ahogy megszülettek, úgy élnek. Természetes számukra a bűn. Annál is inkább, mert abban az időben, testvéreim, a zsidó családokban öröklődtek a tisztségek. És hogyha megnőtt a gyerek, akkor belenőtt az apjának a politikai pozíciójába. És ha az a kisgyerek már az anya méhétől kezdve hozza magával a gonoszságot, utána ezt erősítette meg benne mindaz, amit az apjának az életébe látott, és hozzászokott a hazudozáshoz, a hamissághoz, a megvesztegethetőséghez, az igazság elnyomásához, az Isten megvetéséhez. Ezt szívta magába nem csak az anya tejjel, hanem a szülője példáját is látva. Olyanok, azt mondja Dávid rájuk, ezek az emberek, ezek az Isten megvető, Isten tagadó emberek, akik kiskoruktól kezdve a gonoszság volt az életelemük, és az Isten megvetése volt az életelemük, olyanok, mint a mérges kígyók, mondja rájuk. Mint a mérges kígyók, ravaszok, veszélyesek, kiszámíthatatlanok, taníthatatlanok, a harapásuk halálos, és teljes mértékben siketek, mert nem hajlandók meghallani se emberektől, se Istentől az intő szót. Bezárják a fülüket, és süketek, mint a kígyók, amik nem hallanak semmit, hiába bűvöli őket a sípján a bűvölő. Az áspis kígyó, a vipera nem hall semmit. Az a mozgásra reagál akkor, amikor így csinál. Ezek ilyen emberek. Óvnám magam a testvérek attól, hogy ilyen emberek mellé odaálljak. Nagyon óvnám magamat, inkább maradjak otthon. Gonosz emberek, akiknek az életében semmiféle megtérés, az Istenfélelemnek semmi jele nincs, akik erkölcstelenek, akik ebben nőttek bele, ezt tanulták, ezt árasztják magukból, alkalmatlanok arra, hogy egy családot vezessenek, egy gyülekezetet vezessenek, egy kisebb közösséget nem lehet a kezükre bízni, mert minden tönkretesznek, és Isten gyalázó döntéseket hoznak. Nem Isten dicsőítő döntéseket, és a környezetükre az átkot szabadítják, nem az Isten áldását. Kerüljétek őket. Nagy ívbe, testvérek. Sajnos az ember nem változott ugye semmit. Mondhatnánk, hogy hát Dávid idejében még ilyenek voltak az ember. Nem, Dávid idejében ilyenek voltak. Azelőtt is ilyenek voltak, meg azóta is ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk. A Isten kegyelme az, testvérek, ha én se vagyok ilyen, Gonosz, az anyja méhétől kezdve istentelen tévúton járó ember, aki teljesen rosszul gondolkozik a világról, meg önmagáról, meg az erkölcsről, meg mindenről. Mérges kígyó lennék, ti is azok lennétek, akiknek a harapása halálos, a beszéde mérgező, ha az Isten nem könyörült volna rajtam és rajtatok. Ilyenek lennénk mi is, de nehogy már, ha nem vagyunk ilyenek, nehogy már ilyen emberekre bárhol rászavazzunk, férnek, jó ez ilyen ember, férnek. Jó az ilyen ember kormánytagnak, jó az ilyen ember egy média élére. Vagy bárhova, ahova embereket lehet befolyásolni, vagy ahonnan embereket lehet befolyásolni és irányítani. Ez az isteni bölcsesség, testvérek. És erre kell tekintettel lenni. És ezek után jön a negyedik dolog, a negyedik pont, hogy ezekre a bírákra Dávid ítéletet kér. Isten ítéletet kér. Egy imádság következik a Zsoltárba. Azt kéri az Úrtól, hogy te büntesd meg ezeket a hatalmasokat. Nem én akarom őket megbüntetni. Nem én akarom kitekerni a nyakukat. Annyira nem akarta Dávid kitekerni Saulnak a nyakát, testvérek, hogy többször Isten a kezébe adta, és Dávid volt az, aki visszatartotta azokat, akik meg akarták ölni, és meg is ölték volna ott minden szemrebbenés nélkül. Akár a barlangi jelenetnél, akár amikor belopóztak a táborba, és ott álltak, és csak egy dárda döfés kellett volna Abisai részéről. Ne tedd, ne bántsd, altas hét. Ne tedd. Ő nem. De Isten, te. Te ítéld meg ezeket az embereket. Állítsd le őket, vess véget az ő ügyködésüknek, és ne tűr tovább a gyalázatot, amit a te nevedre hoznak, és azt a gyalázatot, amit a népünkre szabadítottak. Olyan megdöbbentő az ítélet egyébként, amit kér. Érezzük, hogy Dávid szenvedélyes ember volt, testvérek. Nem volt egy ilyen feminin típusú ilyen, jaj, gyerekek, mindenkit szeressünk már, meg a tolerancia, tudjátok? Nem. Nem volt hímsovinista se. Dávid pont, őróla nem lehet elmondani, hogy az lett volna. Ismerve az életét, ugye. Na. De mégis, azért Istenem, mondja, hát te tűröd ezt? Hát hogy tűrheted ezt? Azt, hogy ezek a te nevedek mit csinálnak, te neveddel mit csinálnak? Azt, hogy ezek az emberek mit csinálnak a környezetükkel? Hogy átok van rajtunk, és nem áldás. Hát takarítsd már el őket. Söpörd már ki ezt az istentelen elit réteget innen. Azt mondja róluk, hogy büntesd meg őket, mert nem csak, hogy azt mondja, halálos, marású, mérges kígyók, hnem erős oroszlán kölykök. Erős fiatal oroszlánok, akiknek nagy, erős, éres fogaik vannak. Teljes erőbe vannak. És szét tudnak szaggatni akárkit. Törd össze a fogukat, mondja Dávid. Törd össze ezeket az éles fogakat, a beszédjük az az éles fog, amivel marnak. Meg a fegyvereik. Törd össze a fogaikat, és tedd őket képtelenni arra, hogy ártsanak már másoknak. Aztán azt mondja, folyjanak szét, mint a víz. Mint a száraz földre, ugye ott kiöntöttek a zsidóknál valami kis vizet a földre, akkor egy darabig ottan terjengett, azt a pillanatok alatt azért elivódott, eltűnt. Tüntesd el őket így a föld színéről, hogy a kiöntött víz eltűnik. Folyjanak szét. Ha felteszik nyilaikat, hogy levadásszanak valakit, az ítéleteikkel mondja, mert az ítéleteikkel le akarnak vadászni embereket, ráadásul ártatlanokat. Törd le a nyilaiknak a hegyét, hogy ne tudjanak ártani, és ne találják el a célt, s tedd eredménytelenné az ártalmas tevékenységüket, hiúsítsd meg a terveiket. Legyenek olyanok, mint a csiga, mondja utána. mely olvadva mászik, hogy a zsidók fordítják ezt a verset, legyenek olyanok, mint a halva született gyerek, ami soha nem látta a napot, vagyis az ítéleteddel tedd őket megvetendővé, olyan emberekké tedd őket, akiknek a sorsában semmi kívánatos nincs, és mindenki azt kívánja, hogy bárcsak ne is lássuk őket már. És legyenek olyanok, mint a főzés során tüzelőként használ tövis, ami másra egyébként nem volt jó, csak a tűzre, vigye el őket a szél, akár égnek a fazék alatt, akár még meg sem gyújtották őket, sodorja el őket a te ítéleted szele, a forgó szele, mert ezek az emberek erre méltók. És kérdezzük, tényleg erre voltak méltók? Már-már ugye Dávidon botránkozunk meg, hogy lehet ilyeneket kérni Istentől, emberekre. De Dávid ezt kéri, testvérek, akár tetszik nekünk, akár nem. És Istentől kéri az igazságos ítéletet. És úgy érezzük, hogy ez valahol teljes mértékben jogos is. Az Istentől fölkent király így kell, hogy gondolkozzon. Aki Istenre figyel, aki Isten törvényének akar érvényt szerezni, aki áldást akar a népére, és a harmóniát akar, és az egész népet föl akarja emelni, az az ember, testvérek, ma is szenvedélyesen kell, hogy forduljon mindazok ellen, akik pont az ellenkezőjét csinálják. Ezek az emberek, Dávid jól látta, testvéreim, hogy visszaélnek a hatalommal, amit Istentől kaptak. És ahelyett, hogy Isten érdekében használnak, a saját maguk érdekében használják, és Isten pedig háttérbe szorítják, és leteszik a trónról. Pedig ő Izrael népének a királya, mint ahogy minden népnek a királya. Ítéld meg őket. És itt is azt kell mondani, testvéreim, hogy nekünk is van, amikor így kell szólni. Van az a vezető réteg, amelyikre ezt kell kérnünk. Én most a saját személyes véleményemet mondom, hogy most nem ilyen időket élünk. Vannak ilyen idők. Éltem ilyen időkbe. Meg sokan éltek ilyen időkbe. Amikor az Istentől kapott hatalmat, az Isten törvényeinek a meggyalázására használták. Ember életeknek a kioltására, az igazság sárba tiprására, koncepciós perekre, börtönökre, deportálásokra, internálásokra, a vagyonuktól való megfosztásra. Vannak ilyen idők. Menjetek el Nyugat-Európába, nézzétek meg a nyugati liberális elitet, hogy mit csinál az emberekkel. Hála legyen az jó Istennek, most így mondom, a szószoros értelemben, hogy nem ilyen időket élünk. De élhetünk. Egy rossz helyre húzott szavazat is elég lesz hozzá. Akiket Dávid testvéreim így kér Istentől, hogy ítéld meg őket, én soha nem szavazhatok azokra az emberekre. Soha. Ismétlen, mindig azt kell keresnünk, ez az isteni bölcsesség. Lehet, hogy mi nekünk ez nem tetszik. Lehet, hogy mi más bölcsesség szerint járunk. A médiából nyert, meg a közösségi oldalaknyol nyert bölcsesség szerint járunk el. De ne a szerint járjunk, hanem az igébe nézzünk, ha már hívő reformátusok vagyunk. És azt vizsgáljuk, hogy Uram, hogy van ez? Azok mellé álljak, akiken a te ítéleted van. Mert mi lenne? Mi lenne, testvérek? Mi van azokon az embereken, ha nem az Isten ítélete és büntetése? Akik Istent nyilvánosan megvetik. Akik az ember életet kiírtják, és segítik az abortuszt, vagy az eutanáziát szorgalmazzák. Akik azt pártolják, hogy az ember megtagadja a teremtési rendet, és még magát, hiába fiú vagy lány, átminősítse valami másnak, és ezt nevezik szabadságnak. Miféle kormányzás ez? Hogy a népünk nyakába engedjük azokat az embereket, akik életveszélyesek. Miféle kormányzás ez, hogy egy ateista, Isten tagadó, Krisztus gyűlölő vallás képviselőivel árasztunk el egy kultúrát? Miféle kormányzás ez? Majd az Isten áldása lesz rajta? Mire használják bizonyos emberek a hatalmukat? Kérdezlek benneteket. Őszintén kérdezem. Az tetszik az Istennek, hogy gátlás nélkül öntjük a pénzt valamibe, ami egy háború. És ott Kijevben meg nem tudom hol szerencsétlen emberek fagynak halára. Persze tudjuk, hogy az oroszok se hibátlanok. Majd ők is felelnek azért. De mi meg ezért felelünk, mert a világnak jelenleg ezen a felén élünk, nem azon. Tetszik ez Istennek? Nem béka perspektívába kell gondolkoznunk, hanem föl kell emelkednünk, testvéreim. Föl kell emelkednünk. És azt mondja, hogy Istenem, miről van itt szó? Tégy bölcsi engem a te ígéddel, hogy úgy döntsek, ahogy kell. És ott álljak, ahol kell. És azt az oldalt erősítsem, amelyiket kell. Nem fogom megmondani, hogy melyiket. Kitaláljátok majd magatoktól is. De akikre Dávid ítéletet kér, azokat én nem fogom támogatni soha. Mert akkor én magam is oda kerülök melléjük, és olyan leszek, mint ők. Azzal fejezi be Dávid, még sok minden van ebben a Zsoltárban, mennyi mindent írtam le, de nem tudok mindent elmondani. Azzal fejezi be Dávid, hogy majd eljön egy pillanat, amikor Isten ítélni fog. Ő tudatában van ennek, és ezzel zárja el a Zsoltárt, hogy örül az igaz, amikor látja Isten ítéletét megvalósulni, tényleg örül, áztatja lábát ellenségeinek a vérébe, ez egy képes kifejezés, nehogy szó szerint értse valaki, örül, hogy Isten győzött, és elsöpörte azokat, akik őrá, meg a népükre is szégyen gyalázatot borítottak. Mert Isten ítélni fog, mondja. És amikor bekövetkezik az ítélet ezeken az embereken, ezen a hatalmi eliten, amelyik rászolgált erre, akkor azt fogják mondani, hogy bizony van ítélő Isten a földön. Bizony van ítélő Isten a földön. És így vagyunk mi is, testvéreim, ma, és itt is, hogy egyszer biztos, hogy fel fogunk így sóhajtani, mert sokszor nyomaszthat bennünket az istentelenség, az abból eredő erkölcstelenség, hazudozás, igazságtalanság, amit még a legjobbaknál is olykor felfedezhetünk, nemhogy másoknál. És nyomaszt bennünket, hogy bárcsak más lenne már ez a világ, bárcsak eljönne már az az új világ, el fog jönni. Mert Jézus megígérte azt, hogy ő visszatér, és ítélni fog élőket és holtakat. Nem biztos, hogy addig kell feltétlen várni egyébként. Dávidnak se kellett az utolsó ítéletig várni, míg megtörtént Saul és az elitjének az elsöprése. Mert Isten ítélete utolérte őket. Ennek nem hiszem, hogy Dávid örült. Egyébként itt azt mondja, hogy örül az igaz, amikor látja az ítéletet. Ő annak idején, amikor látta Saul halálát, és mellette a gyerekeinek a halálát, Jonatánnak a halálát, meg Izrael seregeinek a szanaszét verését, és a halált, ami rászabadult a népre, akkor egyáltalán nem örült, hanem egy gyász éneket énekelt, egy gyász zsoltárt énekelt, sírt, gyászolta a királyt, az elitet, gyászolta az egész népét, igazi király volt. Aztán Jézus is tudta, hogy mi fog következni. Emlékeztek, hogy amikor vonult Jeruzsálembe, előtte még megállt, és lenézett a városra, és ott elkezdett sírni, és mondta, hogy bárcsak megismerted volna te a mai napodon is a te meglátogatásodnak az idejét, de most elrejtettek a te szemeid elől. Jönnek a napok, amikor nem marad itt kőkövön. És ott sírt. Be is következett. Mert Izrael akkori vezetői elitjei sem látták meg az Isten meglátogatásának a napját, és nem értették meg a feladatukat. És szembefordultak Jézussal, és igazságtalan ítéletekkel, őt is, mint a Dávid korabeli bírák, igazságtalan ítéletekkel, hamis tanúk igénybevételével kivégeztették a római hatóságokkal. Az más kérdés, hogy ez az Istennek az akaratából volt így, de ez nem mentette föl egyikőjüket se. És aztán eljött 70, amikor a római hadak megjelentek, és Jeruzsálemből, meg az elitjéből semmi nem maradt. Az egész népet megsemmisítették gyakorlatilag. Rómaiak felszámolták a zsidó országot, a zsidó fővárost, átnevezték más névvel, később valamivel. Kész volt. Onnantól kezdve megszűnt Izrael állami léte. Egészen 1948-ig. De Jézus nem örült, amikor ő látta előre ezeket az eseményeket. Ami azért következik, mert Istent megvetik, és az Isten akaratát elvetik és elutasítják, és az erkölcstelenség és az istentelenség útjára lépnek. És igaz, hogy majd örülünk mi is az utolsó ítélet napján, de mégsem lesz ez olyan felhőtlen öröm, valószínűleg tartom, mert nem örülünk azoknak, akiket Isten ítélete utolér, és ezért el fognak kárhozni. De el fognak kárhozni. Akár örülünk neki, akár nem. Mert az igazságos ítéletet meg fogja tartani. És az biztos, hogy ott is le fogjuk majd szögezni magunkban, és ezzel megdicsőítjük Istent, bizony van ítélő Isten a földön. És most is igaz, testvérek, nem csak akkor lesz ez igaz, hanem itt is, és most is igaz. Hogy bízzuk Istenre az ítéletet. Akár a mostani hatalmi elitnek az ítéletét is, vagy azok egyes tagjainak az ítéletét. Bízzuk Istenre. Ha velünk valami igazságtalanság esik, ne magunk akarjunk érvényt szerezni, bízzuk az Úrra. Lehet, hogy velünk is igazságtalanság esik, nem a kormány részéről, mert őtől mi messze vagyunk. De más emberek részéről, egy főnök részéről, vagy szomszéd részéről, vagy a családtagunk részéről. Bízzuk az Úrra, testvérek. Majd ő helyreállítja a rendet. Minden esetre Isten a világnak a főbírája, és biztosan mondhatjuk, hogy mindez, ami zajlik a szemünk előtt, ez nem fog örökre így maradni, hanem meg fogja magát dicsőíteni Isten az ítéletben. Az övéit rehabilitálja majd, az ellenségeit pedig az örök kárhozatra fogja vetni. Ha tetszik, ha nem. Helyreállítja az ő világát, mert ez a világ az ő világa, ennek ő az ura, és nem tűri azokat az embereket, akik az őtőle kapott hatalommal visszaélnek, és azt rosszra használják, ellene használják. Azokban gyönyörködik, akik ő érte, a népéért, az igéért, az evangéliumáért tesznek valamit. És ezzel áldást hoznak a környezetükre. Segítsen bennünket az Úr, hogy bölcsen, és tanulva ebből a Zsoltárból tudjunk eljárni az életünkbe. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, hozzád fordulunk most, aki ott álltál egy napon a bíráid előtt, Izrael hatalmi elitje előtt, és aki ellen az az elit is felvonult, és benned, aki teljes voltál Isten félelemmel, és aki csak az igazságot mondtad, és azt érvényesítetted, fölötted ítéletet gyakoroltak, halálos ítéletet hoztak, hamis tanúkra hallgatva, azokkal alá támasztva koncepciós peredet. Egy napon te majd visszajössz, aki ott voltál a kereszten, és magadra vetted bíráidnak is, meg a mi bűneinket is, és bűnbocsánatot szereztél nekünk is. Te egy napon visszajössz, és ítélni fogsz a földkerekség fölött, és meglátjuk, hogy mégiscsak van igazság a földön, és van bíra, aki igazságban ítél. Köszönjük néked, hogy van határa az istentelenségnek és annak a tombolásnak. És áldunk téged azért, hogy egy napon te fogsz győzedelmeskedni, Jézus Krisztusunk. És győz veled az igazság és az evangélium, győz veled a te néped, győz veled az evangélium, győznek az istenfélők. Köszönjük te néked azt, hogy ez a reménység lehet bennünk, és előre magasztalhatunk téged, de köszönjük néked, hogy a mostani életünket is látod, és köszönjük, hogy most is rád bízhatjuk mindazokat, akik az ellenségeid, és mindazokat, akik melletted állnak. Köszönjük, hogy magunkat is rád bízhatjuk, szeretnénk istenfélő módon élni, családjainkban, munkahelyeinken. Szeretnénk úgy mozogni az iskolában, a kollégiumokban, ahogy az kedves előtted és téged dicsőít. Szeretnénk úgy viselkedni majd a szavazófülkében is, ahogy téged dicsőít. Szeretnénk mindent úgy tenni, hogy abból te ragyoghassál föl. Hisszük azt, hogy ott van áldás, azon a családon, azon a népen, azon az egyházon, azon a gyülekezeten, ahol téged mindenek fölött megbecsülnek, ahol téged szeretnének követni, ahol a te törvényeidet igyekeznek érvényesíteni. Köszönjük, hogy ott van áldás. És köszönjük neked, hogy most jelen pillanatban mi országunk nagy részén is áldás lehet. Könyörülj rajtunk. Könyörülj a vezetőinken, hogy rád figyeljenek, hozzád térjenek, és a te drága igédnek igyekezzenek mindenben érvényt szerezni. És kérünk téged arra is, hogy óvjál meg bennünket az olyan típusú emberektől, akik ellen Dávid könyörgött ebben a Zsoltárban is. Köszönjük néked azt, hogy óvsz minket, javunkat akarod, épülésünket akarod, segíts bennünket hozzád hűségesen viselkedni, járni, dönteni. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, áld meg az idejáró gyerekeket, fiatalokat, idősebbeket. Eléd hozzuk most, Urunk, a gyászunkat is, áld Sándorra emlékezve. Köszönjük néked az ő életét, szolgálatát. Hisszük, hogy benned bízó emberként hunyt el, és hisszük, hogy hozzád érkezett. Köszönjük az ő életét is. Köszönjük mindazoknak az életét, akik most élnek még itt köztünk, ebben a gyülekezetben is, és akik tere áttekintenek, akik szeretnek téged, akik szolgálni akarnak téged, akik mindent megtesznek a te evangéliumod érdekében. Köszönjük, hogy ilyen emberként lehetünk itt ebben a gyülekezetben. Kérünk téged, tekints a mi nemzetségünkre, magyar népünkre, országhatáron, innen és túl, és nagyon kérjük, hogy hirdettesd népünknek az evangéliumot, hirdettesd a te bölcsességedet, Urunk, és add, hogy a mi népünk téged dicsőítő, téged szolgáló, téged szerető nép lehessen. Könyörülj meg, és adj ilyen jellegű lelki ébredést és megújulást a mi nemzetünknek. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk még a világ békéjéért is, Urunk. Te látod ezeket a háborús zónákat, látod, hogy mennyi vér folyik, mennyi szenvedés, mennyi gyötrelem, mennyi kín mindenfelé. Urunk, ha lehet, minket kímélj meg ettől, és azokon a helyeken, ahol ez a háborúság zajlik, kérünk, te teremts békességet. Eszközeid által, talán emberek által, te tudod ezt, Urunk. Köszönjük, hogy neked semmi nem lehetetlen. Köszönjük néked azt, Urunk Jézusunk, hogy meghallgatsz minket, te, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, a jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Kedden még, február van. Kedden már nem bibliaórát tartunk az szokott, eddig megszokott formában, hanem bibliaiskolát tartunk. Joel könyvét vettük, legutóbb most Ámos könyve következik. Olvassátok át, ezzel fogunk egy kicsit foglalkozni. Na, ő se semmi proféta volt. Ámos proféta. A szomorúan jelentem a gyülekezetnek, hogy elhunyt Ács Sándor testvérünk. az elmúlt héten emlékszünk rá, ismertük, szerettük őt, évek óta ide járt a gyülekezetünkbe, és itt szolgált. Az Úr magához szólította az elmúlt héten, és a temetése az február 10-én lesz, 13 órától a pusztaszeri temetőben. Kistelek után, ha megyünk a régi ötösön, akkor ott van a beágazás pusztaszerre, és ott, ha bemegyünk, bekanyarodunk jobbra, akkor ott van nem messze a temető. Tehát nem most kedden, hanem jövő hét utáni kedden lesz a temetés. Február 10-13 óra. Aki szeretne esetleg jönni, de nem tudja, hogy hogyan, az szóljon nekem, mert én nekem is menni kell, és a kocsiba is van egy pár hely. Aki szeretne eljönni, azt elvisszük, vagy elviszem. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, az záró éneket lapozzuk föl, 239-es éneket. 239. Ennek énekeljük az első és két utolsó versét, és utána a himnuszunkkal zárjuk mai istentiszteletünket, tehát 239 első, valami negyedik és ötödik versét. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Himnuszunkat énekeljük. Good.
áldás békesség.